Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Folyamat, digitalizálás, intelligens, automatizáció, nagyon sok minden szóba kerül a következő 35-40 percben. Két vendégem van a stúdióban, Tress András, a Katrosoft ügyvezető igazgatója, és Vég István, az Allianz Hungária vezérigazgató helyettese. Az Allianz Hungáriát szerintem nagyon nem kell bemutatni Magyarországon. Vannak volt ügyfelek, jelenlegi ügyfelek, vagy lesznek ügyfelek, de mindenkit el tudja helyezni a biztosítási palettán az Allianzot. A Quattrosoft-tól azt gondolom érdemes egy néhány mondatot mondanod, és azt is szeretném kérni, hogy azt mutassátok be a műsor elején, hogy a két szervezet, a két cég az milyen módon kezdett együtt dolgozni, vagy együtt tervezni, mint egy 15 évvel ezelőtt, ugye ezt jól mondom?
Körülbelül 15 évvel ezelőtt.
Először rólatok, Quattrosoft.
Rendben, köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek. Amit velünk kapcsolatban meg szeretnék veletek osztani, ez a következő. Nagyságrendileg 30 éves cég vagyunk, és már a 90-es évek közepén, 96-97 körül az ABL-gonnál elkezdtünk dolgozni biztosítókkal együtt. Az egyik első feladata a cégnek az volt, hogy a CHÉB rendszert át kellett tenni, még azt hiszem a HCL környezetből, IBM-es környezetbe, úgyhogy a források nem nagyon álltak rendelkezésre, egy kihívással teli feladat volt, de sikerült megvalósítani.
Ma már nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy CHÉB.
Ez így van, hát ehhez egy megfelelő életkort kell érni. Így van, volt a CHÓB meg a CHÉB, ez a két nagy biztosítása volt az állami biztosító, később ABL-gonnak. Utána gyors váltással a Live Business Unit-nak a rendszerfejlesztésébe csöppentünk bele, akkor már együttműködve az IQ-Soft-tal, ahol effektív a biztosítási rendszernek a szerver, tehát a központi részével foglalkoztunk, egy Microsofthoz közeli cég volt, aki az ügynököknél levő részét csinálta. Az itt egy érdekes feladat volt, mert szerintem egy elég előremutató dolog volt, szerintem a Unit Link biztosítás, akkor 90-es évekről beszélünk. Ugye ez eddig a számok világa volt, amivel foglalkoztunk, és 2001 körül kezdtünk átváltani a folyamati részre. Akkor még azért a nagy cégeknek se nagyon volt semmiféle folyamat támogató eszköze. Mi 2001-ben vettünk részt a magyar vízumrendszernek a fejlesztésében. Ez volt az első ilyen folyamati jellegű munka, amiben részt vettünk, amit viszonylag gyorsan követett 2006-ban a Schengeni információs rendszerhez kapcsolódó vízumrendszernek a fejlesztés, amit már a Quattrosoft teljesen önállóan csinált el a vállalkozói konstrukcióban egy nagy cég alatt. Innen származik a mi folyamati hátterünk, és akkor, amikor ezt befejeztük, akkor azt gondoltuk, hogy most már, hogy látjuk, hogy miről szól egy folyamat, lehet, hogy nekünk van jobb ötletünk, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, akkor ugye még az ECM rendszerek voltak, ezek a elektronikus dokumentumkezelő rendszerek, és mindenki mindent abba próbált beleszuszakolni, jól, rosszul, folyamati támogatást azt nem nagyon lehetett megoldani benne. Ezért mi azt gondoltuk, hogy mi esetleg tudunk egyszerre csinálni folyamatot, dokumentumkezelést, és ennek a tetején elkezdtünk egy automatizálással foglalkozni. Ez volt a 2000-es évek közepe. És utána 2009-ben indult el a közös performance-unk az Allianz-szal, ami szerintem nagyon előremutató volt akkor is, és most is.
Nézzük akkor, hogy 2009-ben, 2010-ben az Allianz hol tartott? A piacon hol tartott? A folyamataiban hol tartott? Milyen volt a szervezet? És mik voltak azok a kérdések vagy felvetések, amiben azt gondolták, vagy gondoltátok, hogy szakértőkkel segítségkel, vagy változtatni akartok valamit a folyamatokon?
2009-ben az Allianz a biztosítási piacnak a legnagyobb szereplője volt, gyakorlatilag különösebb konkurencia nélkül, ugye a múltból adódóan annó a portfólió, az állami biztosító, később Begon és a Hungária, majd később Allianz Hungária között került szétosztása. Természetesen azt követően azért már az évek során alakultak ki versenytársak, de az a fajta verseny, ami jelen pillanat például a piacon tapasztalható, akkor azért még sokkal inkább egy ilyen oligopol helyzetet eredményezett. Ebből adódóan az Allianz domináns szereplő volt a motor piacon, beleértve a kaszkót és a GEB-t, illetve a vállalati biztosítások piacán. Kisebb részt képviselt a lakás biztosításból és az életbiztosításból. Tehát adott volt egy portfólió nagyság, ami alapján az akkori időszakban nyugodtan ki lehet mondani, hogy mind profitabilitásban, mind méretnagyságban egy nagyon komoly meghatározó szereplő volt.
Ennek megfelelően kényelmes is?
Teljesen jogos az észrevétel, tehát alapvetően pont ebből a pozícióból adódóan egy borzasztó robosztus, ugye időközben az Allianz németországi tulajdonosi köre megvásárolta a biztosítónak a tulajdonát, és gyakorlatilag az Allianz tulajdoni körébe került. Viszont abban az időszakban alapvetően nem volt az a piaci nyomás, illetve nem volt az a technológiai nyomás, hogy lényegi változások következzenek be. Na most ez megváltozott ott 2009-2010 környékén, alapvetően megindult egy elég komoly verseny. Párhuzamosan történt egy menedzsment váltás is a biztosító élén. Kisbendek Péter érkezett a vezérigazgatói pozícióba, és úgy megmozdult a cégben valami több irányból. Nagyon sok irányban elkezdtünk dolgozni, tehát ez a kapcsolat is alapvetően arra az időszakra datálódik vissza. Volt egy infrastruktúrális helyzet, ha érdekes egy picit tudok róla beszélni, hogy milyen...
Hát mik az alap, a fundamentum, az fontos, igen.
A biztosítóban, ugye én pont akkor csatlakoztam 20 éves Egonos és Állami biztosítós múlt után, tehát az előző életét az Andráséknak is ismerem ebből a szempontból, és 2009-ben kezdtük meg ezt az átalakítás. Volt egy alkalmazás környezeti szituáció, nevezzük problémának, és nyilván volt egy munkafolyamati humán oldali kérdéskör. És ebből a háromból alakult ki egy olyan stratégia, egy olyan átalakítási stratégia, ami megindult ott 2009-2010-ben.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy az úszó úszik, nincs senki az összes többi sávban, és egyszer csak látja a szemes sarkában, hogy a 8-ason is, meg az 1-esen is jönnek föl, és akkor van egy felül egy nyomás, van egy menedzsmentváltás, és akkor van egy új helyzetért. Értékelés. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy 1-től 10-ig te az akkori helyzetét az Allianznak, azt hogy látod, hogy mennyire volt versenyképes? Körülbelül milyen számot mondanál?
Az akkori időszakra én azt mondanám, hogy egy 8-as, 9-es környékén volt, viszont hogyha 5 évre mondjuk előre vetítem a várató változásokra, akkor bizony egy 6-os, 7-es
tartó. Jó, mert addigra fogyott volna ez az előny, ami volt.
Tehát pont az a verseny előre elfogyott volna 5 év alatt.
András?
Hát én mondanék pár számot, ugye az Allianz az a 2009 körül 5000 emberrel dolgozott, és szerintem több száz rendszerrel, 200 fölött 400 alatt valahogy a 200-400 ez a sába levő alkalmazás portfólióval rendelkezett. Ez technológiailag is fenntarthatatlan volt, illetve hát egy pár oldalról túl volt tolva a cég, és utána ez volt az a bázis, onnan elindultunk, és eljutottunk oda, ahol most tart az Allianz. Azért ez egy igen jelentős változás volt a cég életében.
Hát az 5000-ről 800, ezt jól mondom?
800 belsős, plusz körülbelül egy 1000-1200 fős értékesítési hálózat, tehát 2000-re ment le az 5000, mert azt hiszem azok eredetileg bent voltak a állományban.
Igen, tehát ebbe a létszámba azért gyakorlatilag mindenki benne volt, és pont ennek az átalakításnak a része volt, hogy azokat a szerepköröket, ami nem indokolt, hogy belsőbe tartsuk, tehát ez a humán oldal annak a hármas portfóliónak, amit említettem, ott alapvetően nem csak folyamati átalakításokra kerül sor, hanem volt egy humán stratégiai lépés is, hogy azokat a feladatokat teljes egészében kiszerveztük, ami alapvetően nem illik egy biztosítónak a napi működésébe. Ebbe beletartozik az értékesítési hálózat. Jelen pillanatban, ahogy az András említette, 1200-1300 fő, de abban az időszakban még némileg nagyobb is volt az a létszám. Egy része ugye átvándorolt a brokeri állományba a tied agenteknek, az üzletkötőknek, tehát ebből a szempontból a szám az értékesítési oldalon még nagyobb. Kiszerveztük a kárszakértőket, akik korábban belsősök voltak, és informatikai oldalról nagyon fontos, hogy 2009-2010-ben első lépésben kiszerveztük a fejlesztési tevékenységet, tehát Andrásék is így kerültek képbe, mert addig 100%-ban belsős fejlesztők voltak a cégnél, és a többi informatikai terület pedig több lépésben kiszervezésre került, vagy további szereplőkhöz, vagy a grup által létrehozott informatikai vállalathoz.
Jó, de azt mondtad, hogy 7-es, 8-as, te akkoriban hogy láttad az Allianzot?
Jó, azért azt ne felejtsük el, hogy mi egy pici cég vagyunk, tehát egy 20 fős cég, azért onnan nézve az Allianz még a nem működő, tehát a kevésbé hatékony működő formában
egy tiszteletre méltó bálna.
Egy tiszteletre méltó cég volt.
Ezt nem vitatjuk el.
De az közös munka volt, hogy felfedeztük, ugye nekünk is voltak ötleinték, ők az átalakulásnak a folyamat és egyéb szervezését, azt az Allianz álmodta meg, mi megbiztosítottuk hozzá az eszközöket, és utána egy idő múlva áttolottunk abba, hogy már hamarabb is beszélgettünk problémákról és annak a lehetőségekről. lehetséges megoldásairól.
Szerintem ez a legizgalmasabb része ennek a mai műsornak, hogy ez a fajta együttműködés 10-15 éve, ez hogy valósul meg, mennyire kell proaktívnak lenni rá. Másfelől egy első számú vezető vagy a menedzsment tag, ez pontosan tudja, ezek a lépések azért fájnak. Komfortzónán kívül kell lépni nagyon sok mindenkinek, nagyon sok mindenben. Volt egy hasonlatunk még a műsor előtt, azt mondtuk, hogy ez olyan, mint amikor a két gyerekek ugye így összekapaszkodnak, és körbe-körbe, szóval egy óriási bizalom kell, hát csak ide akarok kiukadni. És őszinteség.
Én mindenféleképpen ezt alátámasztom, mert ugye, ahogy mondtam, 2010-től kezdődően, és ez a folyamat az valahol be is fejeződött a külső fejlesztők tekintetében, ott 14-15 környékén a technológiába, hogy léptünk előre. Gyakorlatilag stratégiai partnerségre léptünk különböző informatikai cégekkel, és ezek a cégek most nem éppen direkt az Allianz Hungáriához, hanem már az Allianz Technologyhoz, az informatikai grupvállalathoz kapcsolódnak, mert közben a transferálásra kerültek a tevékenység racionalizálás kapcsán, de egyébként megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos üzenet, hogy a partnerség, illetve az, hogy a két fél értse egymás, meg tudjon együttműködni, az nagyon fontos, és valamilyen szinten azért az egy fokmérője ennek, hogy egy cég 10-15 évig együtt tud működni egy multinacionális vállalattal, akkor az mindenképpen jelzi, hogy ott mind a minőség, mind az értékteremtés kapcsán azért van egy közös nevező. Én nem azt mondom, hogy nincsenek problémák, meg nem azt mondom, hogy nincsenek olyan helyzetek, amit fel kell oldani akár menedzsment szinten is, de ezzel együtt egyébként egy napi együttműködés van, és a Quattrosofttal ez. Ugye mi onnan indultunk, hogy kerestünk egy olyan vállalatot, aki alapvetően gyakorlott a workflow rendszerekbe, ahogy az András említette, volt a vállalatban 50 plusz Lotus Notes alapú, nevezzük büttyentőnek, tehát én nem nevezném munkafolyamati rendszernek. Hát azt gondolom, az a jó szó rá. Tehát alapvetően arra jó volt, hogy a Lotus alapú méleket valamilyen szinten tudtak kezelgetni, valamilyen módon be tudták iktatni a dokumentumokat, de az, hogy egyébként egy tudatos folyamatvezérlés, egy skill alapú folyamatelosztás, egy folyamat alapú mérés megvalósuljon, vagy később akár az ösztönzéshez kapcsolódjon egy Lotus alapú rendszerrel, ez kivitelezhetetlen volt, vagy irreális ráfordításokat. Tehát ezért született az döntés, hogy ezek a legalábbis a back-office és a kárrendezés tekintetében próbáljuk egységesíteni, homogenizálni. Így kerestünk olyan partnert, akinek ebben már van referenciája, ugye az EON-nál az Andrásék akkor már kidolgoztak egy ilyen jellegű rendszert, és így került képbe a Quattrosoft, és így kezdtünk el együtt dolgozni, és hát ugye mai napig tart az együttműködés.
Ez érdekes pillanat lett, mikor a cég egy ilyen nagy bárna azt mondja, hogy akkor kinyitom a kapukat, ugye? A Quattrosoftnak kinyitom a kapukat, és teljes feltárás, teljes röntgen.
Azért ennél az Allianz sokkal okosabb volt, és az akkor, és ott én is megtanultam, hogy az, aki gigaprojektet szeretne fújni, nem mindig csak gigaprojektnek hívom, tehát aki azt mondja, hogy akkor most digitalizálunk, és egy lépésben, egy jó nagy lépésben elindítjuk a céget az új működés módján, de úgy, hogy egy átállás van, na az nem működik. Az Allianznél sokkal okosabban azt mondta, tehát azért ők szerették volna látni, tök jó, hogy az EON-ban működnek a dolgok, de azért az, hogy az EON-ban energetika, stb. Ez meg biztosítás, ki tudja, hogy működik, vagy nem működik, és ennek a feloldására először egy pici terület, a panaszkezelés volt különben az első, ahol megnézték azt, hogy úgy miről szól az, amit csinálunk, mert oké, hogy az EON-nál rendben van, és rendben volt a panaszkezelésnél is, és utána szépen hol nagyobb, hol kisebb lépésekbe haladtunk, ugye a szervezetnek is fel kell készülni egy újfajta modell. Érdekes kérdés, volt olyan ügyfelünk, akinek volt egy manuális folyamata, és a manuális folyamatot digitalizálták úgy, hogy mindent csináltak addig, ahogy eddig is volt, és mellette még digitális lépések is voltak. Egyetlen ilyen ügyfelünk volt, aki azt mondta, hogy nem, hogy nem nőtt a hatékonyság, plusz embert kellett fölvenni azért, mert a dupla adminisztrációt végig kellett csinálni. Az Allianz nem mindig volt egy folyamat végiggondolás, megnézték, hogy oké, hogy ezt most eddig így csináltuk, de nézzük meg, hogy vannak eszközeink, hogyan lehet ezt jobban csinálni. És ugye ebből tudnak kijönni azok a szinergikus eredmények, amik nagyon előremutatók. István is említette, volt mondjuk 50 plusz ilyen Lotus Notes alapján alkalmazásoska. Nekem volt olyan banki középvezető ismerősöm, aki minden nap kapott 2 darab ilyen aláírókönyvet, tudjátok, az a harmadikás vacak, amiben be vannak térve az aláírni való papírok, meg be kellett lépni 3 vagy 4 rendszerbe, hogy jóvá hagyja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendek 5 darab feladatmenedzsment rendszere volt. ugye amikor nem egy helyen látod azokat a feladatokat, amivel foglalkoznod kell, akkor rád van bízva, hogy kinyitod-e a másikat, a harmadikat, a negyediket, vagy az ötödiket.
Időveszteség, hatékonytalanság.
Nem csak az, hanem ha elfelejtődik, mert valószínűleg mindegyikben van elég feladat, hogy ezzel az egész napodat kitöltsed, akkor esetleg valami ott elsiklott. Nem látod egy képben, nem látod egyszerre, hogy mivel kell foglalkoznod. Azért az egy nagyon jelentős tényező, ami miatt nem túl hatékonyan tudnak működni cégek. Ez az egyik. Ugye mi az a cél, ami miatt egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni? Ugye először is látnunk kellene, hogy milyen mennyiségű feladatom van. Most, ábóvó, van 15 ezer befejezetlen feladatom, amit az adminisztrációnak meg kell. Ez nem árt, hogyha tudjuk, mert akkor tudjuk menedzselni. Tudjam azt, hogy ezek milyen típusú feladatok, és tudjam azt, hogy melyik ember milyen típusú feladatokat tud megoldani. Na, akkor tudok menedzselni a dolgokat, mert hogyha tegyük föl, kiküldök egy gépjármű kampányt novemberben, akkor ugye meg fognak nőni azok az ügyeim. Általában az őszelején szoktak menni a mezőgazdasági dolgok ott szeptember
tájékában. Hát az őszi kampány, meg a lakáskampány tavasszal.
Ez így van. A lényeg az, hogy különböző időszakokban különböző helyre kell fókuszálnom. Ha ezt nem tudom, nem látom a feladat mennyiségeket, akkor mi nyavatkozok be? Nem tudom, hogy ki mivel tud foglalkozni, bízom benne, hogy aki ott ül az e-mailje előtt, az, amikor kap egy e-mailben egy feladatot, azt ügyesen megoldja, nem tudod kezelni. Tehát a vezető nem tudja azt, hogy a következő beérkező feladat, amit beesik nekünk valaki e-mailben küldött, az mikor lesz kész. Ha ezt tudod, akkor tudsz menedzselni. Ha ezt nem tudod, és jellemzően különben viszonylag kevés cég tudja, akkor ektehas beavatkozások vannak érzésre, és azért azok az érzések nem biztos, hogy ugyanolyan jók tudnak lenni, mint akkor, amikor metrikákkal alá tudod támasztani.
Mondjuk az iparban gyártóüzemeknél, ugye, amikor folyamatirányításról szó van ebben a stúdióban is beszélgetünk, akkor mindig ugye az adat, az adat, az adat, a mérni, mérni, mérni. Ez ugyanígy működik, mondjuk egy ilyen esetben is, hogy itt megvoltak ezek az alapadatok, amiből el lehetett indulni.
A mérés ezt a mi rendszerünk, a Bürofiszt csinálja. Vannak olyan folyamatok, amik nem érintik a Bürofisztot, valószínűleg másoldalon is meg lehet fogni ezt a mérést, vagy befűzik a Bürofiszt csak a mérés szempontjából, ezek ugye feladatonként tudnak változni, ezért jellemzően nem mi vagyunk csak az egyetlen rendszer semmelyik ügyfelünknél. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak a számmal foglalkozó rendszerek, biztosítási kórrendszer, SAP mondjuk egy energiaszolgáltatónál és így tovább. Az a szám része, mi meg a feladatmenedzsmenttel folyamati résszel foglalkozunk, és a folyamathoz kapcsolódó KP-ket mi mérjük. Tehát mindig nézzük. Van egy 5 lépéses folyamat, annak van 5 lépése, mindig mi tudjuk azt, hogy az 5 lépés külön-külön jellemzően mennyi időt vesz igénybe, és azt is mérjük, hogy az aktársal, mint dolgozik az ügyintéző, az az adott feladaton éppen mennyit töltött.
Rosszul kérdeztem. Ott volt a panaszkezelés, ugye, mint az első fiók, amit megnyitottatok, az első problematika. Nyilván ott volt egy helyzet. Mi volt az elvárásotok a panaszkezelés halmazával kapcsolatban, és mi volt az ígéret? Lehet ilyen nagyon egyszerűen lebutítva kérdezni, de nyilván akkor a Kvatosz azt mondta, hogy most ez a helyzet, ha mi belépünk és mi segítjük a folyamatokat, akkor ez így változik időben, hatékonyságban, munkaerőben, ez a hozadék.
A panaszkezelés alapvetően pilot volt, ennél egy kicsit komplexebben közelítettük. Tehát ott dedikáltan az a terület, nem azért került a panaszkezelésen bevezetésre, mert hogy az annyira painful volt, hanem amiatt, mert az egy megfogható kerek egész volt, relatíve kicsi, tehát mondjuk egy back-office-hez képest azért volumenében, illetve emberanyagában jóval szükebb terület. Beszélünk 10 emberről, meg beszélünk pár ezer ügyről évente, szemben mondjuk egy adminisztrációs területtel, ahol 1,5 millió tranzakció megfordul évente. Tehát csak összehasonlításképpen. És nyilván az volt a cél, hogy találjunk egy olyan területet, ahol meg tudjuk nézni azt, hogy ez hogyan tud működni. Ugye az, hogy egy workflow rendszert bevezessünk, az jelent egyik oldalról egy folyamatszervezési kérdéskört, amit itt már részben érintettetek a beszélgetés során. Tehát definiálni kell, hogy mire akarom használni, milyen területeken akarom használni, mi az input, mi az elvárt output, illetve milyen metrikákat, a KPI-okat, amiket beszéltetek, hogy milyen metrikákat akarok belőle kivenni. Ez egy tanulási folyamat. Őszinte vagyok, az elején soha nem lesz 100%-ba definiálni, hogy mi lesz a vége. Egy nagyon jó példát hadd mondjak rá, architekturálisan mi anno azt eldöntöttük, hogy a core rendszer és a workflow rendszer egymás mellett működik. Ez a legelején el lett döntve, tehát nem abba az irányba mentünk el, hogy csak a workflow rendszerbe dolgozik mindenki, és a workflow rendszer vezérli a core rendszert. Irreálisan drága lett volna a beruházás, hogy ezt végrehajtsuk. Tehát itt alapvetően azt mondtuk, hogy a Bürofiszt rendszer egy workflow management rendszer, és mellette a tranzakciókat abban az időszakban, ott az kezdeti időszakban elvégezték a core rendszerbe. Tehát ez egy tudatos döntés volt. Viszont például az is egy tudatos döntés volt az elején, hogy a dokumentumokat még a Bürofiszt adatbázisába tárolt. láttuk. Viszont lesz online, pár év után nyilván kiderült, egy 5 év után kiderült, hogy a dokumentummenedzsmentet át kell helyezni egy dedikált LDMS rendszerbe, mert egyébként maga az adatbázis képtelen normális performanciával működni. A legelején nem így indultunk, de aztán utána volt egy olyan migráció, ahol ezt végre kellett hajtani. Tehát ilyen tudatos átalakításokra sor kellett egyébként, hogy kerüljön. Maga a pilot során azt kellett igazándiból rendszernek bizonyítani, hogy tudja a dokumentumokat mozgatni, tudja a különböző skilleket kezelni, tud adni egy transzparenciát a menedzser részére, hogy melyik sorban milyen státuszú feladatok vannak. Ez volt a kiinduló állapot. És akkor utána léptünk tovább szofisztikáltabb részekre, például a teljesítménymenedzsment, az később került kialakításra már olyan 15-től kezdődően 15-17-be, amikor egyértelműen a rendszernek az adatai alapján elkezdtünk tömegszerűen mérni, folyamatokat tömegszerűen mérni, és ott, ahol lehetséges volt, tipikusan egyébként az egyszerű nagy tömegű tranzakcióknak a területe, ott bevezettük a teljesítménybérezést. De ahhoz, hogy teljesítménybérezést bevezessünk, ahhoz előzetesen egy évig mérni kellett, és meg kellett határozni a KPI-okat.
Erről beszélgettünk, ugye?
Így van, tehát azért azt gondolom, hogy ebben az Allianz unikális pozícióban van. Én nem hallottam más cégről, ahol adminisztráció teljesítménybérrel fognak meg. Ez szerintem előremutató.
Tehát két egymás mellett ülő kollega bére egészen különböző lehet. Attól függően mennyi a mérések hatékony alapján mennyi munkavégzés és milyen hatékonysága.
Akár nagyságrendileg is.
Akár a főnökénél is többet kereshet.
Még az is bennem. Két dologtól függ a teljesítménybér. Nyilván az, hogy támadhatatlan legyen a teljesítmény KPI-ja, az alapja. Tehát az egy jogi elvárás. De onnantól kezdődően egyébként kell néhány dolgot biztosítani. Az egyik az, hogy mindenféleképpen jól kell pozícionálni az embereket. Tehát van, aki a darálós feladatokat, az egyszerű feladatokat tudja jól, viszont abból tömeget megcsinál, meg van olyan is, aki a komplexebb feladatokra alkalmas, de a komplexebb feladatoknak viszont a KPI-ját úgy kell meghatározni, hogy az ösztönözze is, mert nyilván az egyik megcsinál 20-at addig, amíg a másik egyet megcsinál a komplexből. És a harmadik pedig, amit egy szóval említettétek már, hogy biztosítani kell a semleges elosztást. Tehát az egy teljesítménybérezési rendszer.
Ne csak a nehéz
hogy valaki akár kiválogassa, de az is egyébként, hogy akár úgy legyen a rendszer beállítva, hogy egyrészt szolgálja az, hogy valami FIFO alapon vagy egyéb meghatározott alapon, hogy mind prioritásban, mind időben azért azok kerüljenek sorra, aminek ott kell, hogy legyen a sorba, de biztosítani kell az elosztó rendszernek azt is, hogy homogén legyen a leosztás a kollégákhoz. Tehát nem lehet az, hogy mindig valaki a problémás feladatokat kapja. Vagy ha azt kapja, akkor úgy kell ösztönözni.
Jó, a kollégákkal is folytassuk majd, jó? A napvendége második részét, mert azért az is nagyon izgat engem, hogy itt a Quattrosoft meg az Allianz ezeket a fajta feladatokat, ami a humán erőforrással kapcsolatos, azt hogyan osztja fel, vagy azt hogyan láttátok annak idején, is hogyan látjátok. Most akkor éljük el tulajdonképpen most a jelent, ugye? Lehet azt mondani, hogy ez az együttműködés most mit hoz az Allianznak, a biztosítónak, hogy működnek együtt. Tres András, a Quattrosoft ügyvezető igazgató, és Végig István, az Allianz Hungária vezérigazgató helyettes a napvendége itt a Trend FM-en. Néhány perc szünet, és folytatjuk.